Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
Vendégünk Farkas Róbert, a Budapest Bár Együttes alapítója. A zenekar a Margit Szigeti koncertjére készül. A Kossuth Díjas Madarasi István ötvös és szobrászművész Lélek által című kiállítása a fővárosban. 20. alkalommal rendezik meg június 26-a és 28-a között az Egri Szederinda Nemzetközi Fesztivált. Szombaton mutatják be Bújdosó Erika Ágnes Dicsérjük Szent László Királyt című filmjét. A Balaton felvidéken pedig megkezdődött a Vászói Nyár programsorozata. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, ez a Kalendárium, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsora. A szerkesztő Márta Renátó, a felelős szerkesztő Babuch Krista. Vendégünk a stúdióban Farkas Róbert, a Budapest Bár Együttes alapítója. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hát azért a Budapest Bár története az izgalmas. Szóval 2007, ha jól olvasom, egy így lemezre van. Akartak összeállni, aztán lett belőle hű. Mi lett belőle?
Lassan 20 év.
Mennyi az, amennyi, tehát azok a tagok, akik fixek, és akik meg jönnek-mennek?
A Budapest Bár először, amikor az első albumot készítettük, 10 énekest kértem fel. Ma már 13 énekesünk van, úgyhogy sokkal többen jöttek, mint ahányan elmentek. Úgyhogy a nagyon hosszú életű a zenekar. Jövőre leszünk 20 évesek, úgyhogy szinte mindenki a csapatban van, sőt, még jöttek
a
hozzá.
A fluktuáció az énekeseket érinti?
Igen, igen. Bár zenekaron belül is volt, már a muzsikusokon belül is, de a dobosunk az a Covid alatt egy kicsit elfáradt, annyira, hogy ő azt mondta, hogy ő már annyira megszokta ezt az életmódot, hogy ő már nem is szeretne rendszeresen koncertezni, úgyhogy a fia lett a Kisvári Ferenc, ezt váltotta a fia Kisvári Bence, és most ő a dobosunk is, egy jó pár éve. Egy nagyon ifjú cimbalmosunk van, Ürmös Sándor, aki 17 évesen került be a zenekarba, és most 22 éves.
Mi adja a Budapest Bárnak a eszenciáját, vagy Sovát Borsát? Azon kívül persze, hogy nagyon népszerű, nagyon ismert, és nagyon dallamos, és mindannyiunknak a szívében, lelkében benne lévő dalokat énekelnek.
A zene és a barátság köt minket össze.
A barátság az lejön a színpadról is, meg kijön a lemezről is?
Igen, igen, ezt érzi a közönség is, és ami pedig nagyon... Szeretjük azt, hogy nem minden koncertünk egyforma, ha egy héten többször játszunk, más a repertoár, hisz mindig más-más énekes, ugye ez a 13 énekes egyszerre nincs velünk, nagyon ritkán van a színpadon, 4-5-6 énekes szokott egy koncerten lenni, és mivel rotációban vannak, tudunk muzsikálni egy héten úgy több koncertet, hogy a repertoár is más, és akár az énekesek sem ugyanazok.
De ez azt jelenti, hogy a repertoár az rendkívül szerteágazó, tehát mintha éttermi zenészek lennének, amit csettint a kedves vendég, azt önök játsszák.
Egyébként igen, de viszont fix programunk van. Több száz számot már játszunk, feldolgoztunk, sőt, saját számok is vannak, ilyen a 20 000 éjszakás kaland is, és mivel az énekesek is szeretik, hogyha nem mindig ugyanazokat a dalokat éneklik, ezért minden alkalomra, minden koncertre más-más dalokat szemezgetünk, és mivel több mint 10 albumunk jelent meg, így nagyon jelentős a repertoárunk.
Az énekesek döntenek alapvetően az aznapi koncertprogramról, vagy ez azért közös megegyezés?
Közös megegyezés, egy javaslat ki van küldve egy-két nappal előtte, azt ha nagyon szeretnék, fölülírhatják, de örülünk neki, hogyha nem.
Egy-két nap az elég ezek szerint ahhoz, hogy ebből felkészüljön. Abszolút, és ott legyen. Igen. Hát alapvetően a beszélgetésünk apropója a Margit Szigeti koncert, amely majd szeptember 2-án lesz. Igen, nagyon reméljük, hogy nem 40 fokban.
Hát nagyon bízom benne, hát most közel járunk már ahhoz, igen, az biztos.
Miben különleges ez a koncert? Hogyan készülnek rá?
Hát eleve a helyszín, hogy szabadtéri helyszín és ülős, ilyen nagy létszámú, közel 3000 férőhelyes ez a csodálatos helyszín, és hát az utóbbi években, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, hát elég esősre fordult az esténk, úgyhogy a közönségnek egy részét, akinek nem volt esemény, ezt fel is hívtam a színpadra, hogy legalább ne ázzanak, mert rossz volt nézni, hogy ott esőnél nélkül. Soknak volt, akinek nem az ott volt a színpadon. Hát igazából ez már hagyomány, hogy mi a Margit szigeten játszunk, és ez a, hát ez a szezonzáró koncertünk az ott szokott lenni, nem augusztus végén, hanem szeptember elején, és nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy már mutathatunk be olyan dolgokat, amivel ma az őszre készülünk. Úgyhogy mivel figyelős közönség van, lehet komolyabb, nem csak szórakoztató dalokat játszani, hanem a zenekarral egy kicsit jobban belemehetünk a mélységekbe, az énekesek is erőszeretettel énekelnek lassú, nagy volumenű dalokat, úgyhogy ezt ilyenkor megtehetjük, és csodálatos ennyi ember előtt játszani, és az a környezet meg magáért beszél.
És az, amit mond, hogy megmutatnak abból dolgokat, amikkel az őszre készülnek, ez azt jelenti, hogy az ősz az mindig valamiféle megújulás, valami újdonságot hoz a zenekar életében?
Igen, mert ősszel van jobban időnk összerakni dolgokat, de azért nyáron is összejövünk, és készülünk újabb dolgokkal, és hogyha már valami, mi úgy érzünk, hogy már megmutatjuk a közönségnek, amit nagyon szeretünk, mindig új dolgokat a zenekar életében zeneileg, mik azok az újdonságok, akár feldolgozások, vagy új dal, akkor az, ha már olyan állapotban van, akkor megmutatjuk, és talán szeptemberre már lesznek is ilyen dalok, és egyébként meg az ősz az a, és a téli időszak, amikor tudunk készülni nagyobb, komolyabb előadásokkal, újabb CD-vel, CD-re felkészülni, meg ilyesmi, és egyébként amiért nagyon is fontos nekünk ez az őszi téli időszak, mert jövőre leszünk 20 évesek, úgyhogy most a dupla erővel készülünk.
És ez akkor azt is jelenti, hogy a szeptemberi koncertnek már nagyjából összeállt a repertoárja, vagy ez is olyan, hogy egy-két nappal előtte kiküldik, aztán meg lesz valami?
Az ilyen fontosabb koncertek azért egy-két héttel meg ahogy próbálunk, hogy az kialakul, de hát ha egy ilyen rutinszerű koncert van, új rutinszerű, hogy már olyan dalok, amik be vannak játszva, meg
folyamatosan is
abszolút, akkor az énekesek is ugyanúgy is, mi is, úgyhogy abban nincs nagy truváj, de amikor ilyen nagy volumenű koncerteket adunk, akkor mindig arra azért másképp készülünk, és jobban odafigyelünk.
Meg hát ezek szerint újdonság is készülnek, addig alakulgatnak, és hát addig is persze önöket számtalan helyen, különböző fesztiválokon lehet látni, most csak a holnap Salföldön, holnap után Veszprémben, délután, aztán Budapesten,
Óbudán,
utaznak is egyet, meg aztán persze majd lesznek a Kapolcsi Fesztiválon, ilyen fesztiválon, olyan
Ördögkatlan, stb.
Szóval a Budapest bárral lehet bőséggel találkozni, de akkor mégiscsak a nagy dobás az majd a Margit sziget szeptember
így
másodikán.
Van, így van.
Budapesten.
Így
és
van.
Hát ha már Budapest, akkor nékem csak Budapest kell. Farkas Róbert, a Budapest Bár Együttes alapítója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött
hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hallgatjuk is önöket.
Nékem csak Budapest kell, hol az ember kora reggel szívesen kell, és az éve már is hevesen ver. Mindig csak Budapest kell, ez a szép hely, virít éjjel, mesefénnyel, mert versenyben áll a magas éggel. Hogy mondják, nagy itt a rohanás, muszaj az akató zeng. Nem kell már a fülemnek soha más, hogy lehet valahol csend. Hát nékem csak Budapest kell, hol az ember kora reggel szívesen kell, mert imádom forró szerelemmel. Nem csak Budapest kell, hol az ember kora reggel szívesen kell, és az éve már is hevesen ver. Mindig csak Budapest kell, ez a szép hely virít éjjel, mesefénnyel, mert versenyben áll a magas éggel.
Csak akkor válik a kép képpé, a szobor szoborrá, a szoborkép szoborképpé, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerült beléjük olvasztanom. Ezt vallja a részből tűzecsettel alkotó művész, a Kossuth Díjas Madarasi István, ötvös és szobrászművész, akinek Lélek által című kiállítása Budapesten a Semmelweis szalomban nyílt meg néhány napja, és szeptember 15-éig látogatható. Csűrös Csilla beszélgetett az alkotóval.
A művész lelke festette lángecsetjével ezeket a csodálatos színvilágú részkompozíciókat, avagy pedig, miután ismerem Madarasi István mélyhitbéli elköteleződését, a Szentlélek vezette a kezét és kezében ezt a bizonyos tűzecsetet.
Igen, vezetett, mert ez vezet gyerekkorom óta a neveltetésemből adódóan is, az apámnál is ezt láttam, a nagyapámnál is ezt láttam. Tehát biztos, hogy ilyen értelemben van onnan föntről sugallat, átadás, irányítás, vezetés a lélek által. A lelkem sose nyugszik, és azért nem nyugszik, mert mindig foglalkoztat valami új, valami más.
Hát igazából ön találta fel ezt a tűzecsetet is, tűz és láng lelke által. A réz olyan színkombinációi tudta melegítés különböző hőfokaival, most próbálom lefordítani a látványt, olyan elképzelhetetlen színorgia van a rész szobor képkóin, ami egyszerűen megragadja a nézőt.
Olyan jól mondtad, hogy meg is tudná csinálni.
Hát ez biztos, hogy nem, de sodálni tudom.
Mi az, ami a kezemben van? Hát nem vízbe mártható ecset, hanem egy hegesztő pisztoly, aminek van egy centis 2000 fokot produkáló lángja. Ezzel rajzolni is tudok a rézlemezzel. Úgy, hogy a felületét megfolyósítom, tehát fölolvasztom, de csak a lemeznek a felső rétegét, hogy rajzolhassak rajta, és ezzel csinálom meg magát a képnek az alapját. Utána, ha kell, akkor rádom borítok, illetve a hegesztésből adódó oxidációt letisztítom, és utána megszínezem mindenféle vegyszerés egyéb nélkül. Akkor, amikor ez a megtisztelő felkérés elhangzott, hogy jöjjek ide és csináljak az egyetemnek a szalonyát egy kiállítást. Bejöttem, leültem, és egy órát, másfél órát eltűnődtem azon, hogy magamba szívtam ennek a milliónek a sugallatát, a lelkét a teremnek, mert annak is van.
Könyvtár.
Ez motivált az, hogy valami újat találjak, és így jöttek a részkeretek.
Borzasztó érdekes tényleg, mert ezek a keretek azt szivárván minden színében, meg ahogy a fény ráesik, olyan színekben pompáznak, önálló műalkotások, miközben csak keretbe foglalják a másik műalkotást.
Igen.
Csak.
És éppen ez volt a poén, erre csak menet közben jöttem rá. Akkor, amikor a képnek a keretét az élekbe összehegesztettem, akkor a szivárvány összes színe megjelent a hőhatására, elszíneződött a keretnek bizonyos része. És az elsőnél, amikor összehegesztettem, azt mondom, ez így marad, mert ez még rásegít a kép kiemelésére is, még akkor is, hogyha kicsit konkurál a képnek a színeivel, de a kép színei sokkal intenzívebbek, mint a keretnek a szivárvány színe.
Szobrok és szoborképek szerepelnek itt ebben a két teremben, a Semmelweis szalonban, de nyilván nem véletlen, hogy a főhelyre a Sixtus Kápolna freskója, a két majdnem összeérő kéz ihlette szoborkompozíció került.
Ez volt az egyik motiválóm, hogy mindkét mester az anatómiával is úgy foglalkozott olyan behatóan, hogy példaértékű. Úgy gondoltam, hogy az Orvosi Egyetem megtisztelő meghívás kapcsán a két mesternek kell, hogy emléket állítsak, vagy omázs a Michelangelo és omázs a Leonardo. Ezért került a teremtés, mert hát a teremtő ott van fönt, ahonnan a lélek is jön. Az, ahogy az Ádámot megteremti, az újjuk, ahogy mondta, majdnem összeér. Én csak a kezeket akartam kiemelni. Semmi többet. Hát a karja, alkarja van meg a Jóistennek is, meg az Ádámnak is. És majdnem összeér az újjuk. Ez boldogság volt megcsinálni, boldogság volt alátenni ezt a két lemezt. A két lemez se ér össze, 5 centis távolságra van a kettő egymástól. Hát itt a lélek játéka, a két újnak a majdnem összeérése, tehát onnan csak a szikra hiányzik.
Akkor vegyük sorra néhány mondatban a lélek játékait, hiszen itt van szobor is, az Orvosok Védőszentjének, Szent Lukásnak a szobra, de vannak absztrakt kompozíciók is.
Igen, úgy gondoltam, hogy ég és föld. Hát a lélek ereje föntről természetesen jön, és a földi viszonylatot szerettem volna, ezért majdnem mindegyik kép ég és földből áll. Van, ahol van madár rajta, van, ahol fa van rajta, ami a földet, illetve a levegőt, az égit jelképezi. És hát a színekkel próbáltam továbbiakban is játszani a tűzecsettel. Akkor elkezdem a lemezt olvasztani, a lelket is beléjük.
Az a lényeg, nem? Hogy a lélek bennük legyen.
Igen. Ha elértem, akkor boldog vagyok én is, meg örülök, hogy adtam valamit a nézőnek.
Önök a Kalendárium műsorát hallják.
Hazai néptánc együttesek, külföldi előadók, népzenészek, koncertje, népdalénekesek, táncház, népművészeti vásár várja június 26-a és 28-a között a Szederinda Nemzetközi Fesztivál látogatóit. Az idén 20. alkalommal megrendezett találkozó Eger hagyományos programja, amelyen több száz táncos mutatja be tájegységét. Balog Ágnes művészeti vezetővel beszélgetett Pilisi Csenge.
Különlegesebb lesz ünnepi a 20. jubileumi fesztivál, mint az előző éveké?
Ahogy visszagondolok, hogy amikor elindítottam ezt a fesztivált, és megálmodtam, és hogy hogyan kezdtük, tehát hogy gyerekekkel, tájegységi táncokkal, és hogy hogyan nőtt ez ki magát, és hogy azért a mai napra már mennyi, de mennyi táncos, népzenész, koreográfus, és mennyi sok vendég megfordult ezen a fesztiválon, azt gondolom, hogy azért ez tényleg egy olyan értékes és rangos esemény Eger városának, hová szívesen jönnek a fiatalok, ifjúsági és az idősebb korosztály is. Most egy olyan meglepetés lesz, hogy a gála műsort úgy terveztem megnyitni, hogy a közönség még úgy soha nem találkozik és nem látja a művészeti vezetőket, mert hogy ők ugye felkészítik a táncosokat, az együtteseket, és arra gondoltam, hogy a gála nyitójaként a művészeti vezetők fognak közösen táncolni.
Nagyon komplex módon mutatja be a fesztivál a népzenét, a népi kultúrát.
A néptánc és a zene, az ének, ez egy annyira összetett dolog, tehát ez egymás nélkül nem igazán tud működni, és egy olyan háttér van mögötte, tartalom, amin keresztül végül is a fiatalok, gyerekek rengeteget fejlődnek, és más értékrenddel bírnak, hogyha ebbe beleszületnek, illetve ebbe ezt hallgatják, de hogyha nem is művelik egyébként, csak hogyha már hallgatják, már akkor is egy olyan csodálatos érzést ad az ember számára, a lelkének egyfajta megtisztulást, hogyha hallgatja a sok népzenét.
Ezeket a hagyományokat hogyan mutatják be idén?
A szakmai bemutató lesz a néptánc együtteseknek, ugye a zsűri előtt, de azért azt kiemelem, hogy nálunk nincsenek helyezések, olyan díjak vannak, hogy a leghitelesebb, autentikusabb viseletért járó díj, legszebben éneklő együttes díja, tehát hogy egy ilyen személyre szabott, tehát hogy egy együttesen belül, ha egy kisfiú, vagy akár egy fiatal nagyon stílusosan táncol egy táncot, akkor nyilván, hogy ő kap egy személyre szóló díjat, vagy koreográfusi díj. Egyetlen egy nagy díjunk van, az pedig a fesztivál díj, ami azt jelenti, hogy abban a viselet, az ének, a koreográfia, a zenei összeállítás, előadásmód, ami mindezeknek maximálisan megfelel, illetve mivel külföldről is mindig jönnek hozzánk, ami nagy öröm számomra, és nekik külön külföldi díjakat, fesztivál díjakat osztunk ki, hiszen az ő tánc kultúrájuk azért más, mint a magyar.
Gernek milyen helyszíneit kapcsolják be ide?
Most már egy jó pár éve a Dobótérre tük ki ezt a rendezvényt. Van egy nagy táncos felvonulásunk a belvárosban, ahol megpróbálunk ott is becsologatni az gálára, illetve hogy ott is a közönség ezt együtt lássa, ezt a színes kavalkádot. Tehát az, hogy 400-500 táncos felvonul, ugye ez rengeteg viselet, és rengeteg szín, hogy ez látványban is nagyon szép. Ezen keresztül meg is ismerhetik ugye a viseleteinket, és a belvárosban, illetve ugye a Dobótér, ez a két helyszínünk van, de hogy ne felejtsem el, ugye a viselet, ezt is egy jó pár éve már minden alkalommal tartunk egy viseletbemutatót. Valamilyen tájegységnek Rimócival kezdtünk, aztán Kazári volt, tavaly volt Mezőségi, Kalotaszegi, most az idén pedig hajdúsági viseletet mutatunk be, férfi viseletet, és akkor ennek a történetét, a viselet kialakulásának a történetét előadásba a közönség meghallgathatja, láthatja, és utána pedig egy hajdúsági táncot is tanulhatnak közösen az előadóval.
Szombaton mutatják be Bújdosó Erika Ágnes Dicsérjük Szent László király című filmjét, amelyben magyarországi és székely fiatalok lovas zarándoklatra indulnak Szent László nyomában. Nagy Bálint Bújdosó Erika Ágnest kérdezi.
Hogyan született meg a Dicsérjük Szent László királyt című film?
Amikor filmezni kezdtem, írtam forgatókönyveket, építettem filmterveket. A legnagyobb horderejű munkám mégsem a terveimből született, hanem két nappal egy lovaszarándoklat előtt felhívtak telefonon, hogy menjek filmezni. És én két nap múlva már Erdélyben voltam, a fenyvesek közt, Tencset Fensíkján, és aztán felvettem egy filmanyagát, ami egészen más volt, mint amire fejben készültem. Az első gyanú, hogy itt valami sokkal mélyebbről van szó, az Dezső Tibor Bögözi templomban elhangzó előadás során merült fel bennem. Aztán Fülöp Szabolcs, Kelemen Éva, Demeter Sándor Lóránd és Kincses Kálmán tanításait rögzítve és a Székely tájban haladó lovasokról készült gyönyörű képsorok láttán, én éreztem, hogy olyan szépségek és olyan értékek vannak a felvételeimen, amelyeket el kell juttatnom sok emberhez. Én azt gondolom, hogy ennek a filmnek a pontos műfaja az, hogy zarándoklatfilm. Nem tudom dokumentumfilmnek hívni, mert az eseményeket nem oly módon dokumentáltam, mint ahogy egy dokumentarista gondolkodik, hanem ennek a lelki-szellemi útnak a szellemiségét dokumentáltam.
No de akkor adódik a kérdés, hogy mi köze ennek Szent Lászlóhoz, akiről aztán a címet adták.
Ez egy Szent László lovas zarándoklat volt. A lovasok a gyönyörű székelytájban haladtak, és az állomás helyek olyan templomoknál voltak, ahol a falakon a Szent László legenda híres képsorai láthatók, ez a bizonyos lányrablásos jelenet. És a templomokban szolgáló lelkészek ezeket a falképeket elemezték, nem művészettörténetileg, hanem a képek lelki-szellemi mondani valóját kibontva. Ha ez mondjuk egy kalandfilm lenne, azt mondanám, hogy ez a magyar Da Vinci kód, de ez nem egy kalandfilm, hanem egy lelki utazás. Számtalan üzenete van, és ezeket az üzeneteket a filmben megszólaló lelkészek fogalmazzák meg ékes magyarsággal, és én nem szeretném őket felülbeszélni, tehát én azt gondolom, hogy az üzenetek megfejtésére és fogadására be kell ülni a moziba, és meg kell nézni a filmet, hogy miért fontos ez a film. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Szent Királyunk emlékezetét felidézzük, ápoljuk, és örökségét a jövő generációi számára is életben tartsuk.
Mikortól és hol látható majd ez a filmalkotás?
A film premierje június 27-én délben lesz az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében, és azért épp a nyár közepén, mert első László királyunkat 1192. június 27-én avatták szenté, így Szent László emléknapja június 27-e. És hogy miért délben? Azért, mert a királyokat délben koronázták.
A Dicsérjük Szent László király című filmet a bemutató után még több alkalommal láthatják az Uránia Nemzeti Filmszínházban a fővárosban. Nagy Bálint interjúja hangzott el.
Kalendárium.
Megkezdődött a Balatonfelvidéken a Vászai nyár programsorozat. A gyönyörű, szinte érintetlen, rusztikus kis faluban egymást érik a kiállítások és a zenei programok. Július 1-jéig lehet megnézni a most megnyílt tárlatokat, amelyek után sorban jönnek a következő rendezvények is. Felszegi Csaba összeállítása.
A Csipkére is nagyon büszkék vagyunk, a szomszéd faluban van egy privát gondozásban született csipkemúzeum, de hát ők állandóan csipkéznek és tanulják, hetente összejönnek kis közösség, és hagyományőrző módon ők úgy mondják, hogy a Mencshelyi, de igazából Balatonendrédről jött ide hozzájuk az a csipke.
Borosné Ivic Mária, a Vászai Fennmaradásáért közalapítvány elnöke.
Nagyon gondosan ápolják, és gyönyörű darabok születnek a kezük alatt, úgyhogy ezért is hívtuk meg őket ide most egyik kiállítónak, hogy hadd lássák minél többen, hogy milyen csodák születnek itt.
De azért van már fa és kő címmel is egy kiállítás.
Szabó László Zoltán, a Vöröstoni élő szobrászművész. Először azt gondoltam, hogy Szabó László 85 lesz a címe, mert pont 85 éves lesz. Nagyon termékeny alkotó, nagyon érdekes, szép, non-figuratív szobrai vannak. Ő az egyik kiállítónk.
Egy festőművész kiállítása is.
Igen, és Schulter Katinka, ki magyar lány, de Németországban él, és ott is tanult és dolgozik, úgyhogy nagyon érdekes, szép, színes képei vannak, és az jó ötletnek bizonyult, hogy összekevertük a szobrokat és a képeket, tehát a két teremben nem külön van egy szobor és egy festmény, hanem együtt vannak a falon a festmények, és lent pedig a érdekes szobrok, faszobrok is vannak, és kőszobrok is, azért is ez a címe. Még van egy kis bemutató is itt a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, működik ez az aszakkör, biztos sokan ismerik. Helyi közösség kézműves szakköre ez, lehet válogatni, hogy milyen témában, mint ilyen hagyományőrzés, milyen témában szeretnének bekapcsolódni a helyiek. Nálunk most ebben az időszakban a makramé haladó és a gyertyaöntés volt, tehát nekik adtunk egy lehetőséget, hogy bemutathassuk az alkotásokat.
És még két ízben lesz kiállítás, a Vászfőjék nyár keretében, illetve hát koncertek már júliusban is.
Igen, július 4-én nyitjuk meg a következő kiállítási csokrot. Nagyon örülünk neki, hogy Keresztes Dóra, akinek a kiállítása nemrég volt a Műcsarnokban, ő Ferenci díjas grafikus művész és Balázs Birea díjas animációs rendező, ő elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy az egyik teremben őt várjuk, másik teremben lesz Kóbek Péter, aki rajzokkal és kis plasztikákkal jön. Nagyon sokat várunk Molnár Péter természetfotóiból, ő természetfotós, és ami nagy érdeklődésre szintén tarthat számot, Ilka Gábor miniatűr szobrai lesznek még a negyedik teremben.
Akkor most nézzünk be a múzeumba, és mondjuk nézzük meg a csipke készítők alkotásait. Balog Ernőnő, Bertalan Katalin, csipke készítő népi iparművész, terítőket állított ki itt a Vászfőjék kiállításon.
Igen, itt a Vászfőjék kiállításon valóban terítők vannak kiállítva, és láthatunk kettő nagy terítőt, az egyik kör alakú terítő, amelyik 8 részből készült, a másik terítő viszont 5 részből készült. A kör alakút azt a Vörösné Szélesi Anita készítette, az 5 részből készültet viszont én készítettem.
Egyedül készítettek ezt a hatalmas terítőket?
Igen, a kör... Igen,
hát ez egy legalább fél év, nem, mire készen van.
A kör alakú terítőt egy év alatt készítette Anita, a másikat, amelyiket én készítettem, az egy fél év volt.
Ezek ugye a közeli pécsei csipkeházban lévő alkotások, de hát ez a baráti körnek az alkotásai.
Igen, ez a baráti kör alkotásai, akik itt a csipkeházban jönnek össze heti rendszeressége, és úgy próbáltam a kiállítást felrakni, hogy minden alkotónak egy-egy táblán rajta van az alkotása, és hogy ebből lehet látni, hogy milyen sokszínű alkotások születtek, és milyen szépen készítik a csipkekészítők a csipkéiket.